Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés kijelölt alapigéjét. Ma a megbocsátás vasárnapja van. Ehhez választotta ki a bizottságunk az egyházunkban a alapigét. Tehát hallgassátok meg ezt az igét Máté evangéliumának 18. fejezetéből, a 15. verstől a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus mondja, ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Jézus tanításában azért vannak olyan dolgok, amik úgy kicsapják a biztosítékot. Ez a két dolog, a megbocsátás témája, meg az ellenség szeretet témája, ez biztos, hogy ez úgy kicsapja nálunk a biztosítékot. Ezután a szakasz után mondja el Jézus a gonosz szolga példázatát, és a példázatot úgy fejezi be, hogy ugye a gonosz szolgát a király börtönbe veti. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. És akkor jön a felháborodásunk. Ellenem követtek el erőszakot? Engem tettek tönkre? És Isten engem fog elvetni, mert képtelen vagyok megbocsátani? Ez az igazságos Isten? Egy ilyen Istenben kell nekünk bízni? Ugye nem kell sorolnom a példákat, hogy rengeteg gonoszságot követel ember ellen. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, testvéreim, de én már nem szeretek tévét nézni, már nem szeretem a híradó műsorokat nézni. Néha megnézem, hogy képben legyek, hogy tudjam, hogy mi van a világban, de olyan szörnyűségeket követel ember ellen, és nem csak a gázai övezetben, meg nem csak Ukrajnában, hanem itt a mi hazánkban is, időnként az ismeretségi körünkben is, hogy az ember, az érzékeny lelkű ember már hallgatni sem bírja az újabb és újabb híradást a gonoszságról. Ismeretségi körünkben is mennyi fizikális vagy verbális erőszak, lejáratás, karaktergyilkosság, a másik kikészítése egészen az idegösszeroppanásig. Mondja egy vállóperes ügyvéd, hogy ne tudjam meg, hogy egy vállóperi tárgyaláson mi folyik a tárgyalóteremben, hogy akik valaha egymást annyira szerették, hogy milyen gonosz módon tudnak egymással beszélni, vagy gondolni, vagy terveket szőni, gonosz terveket szőni a másik ellen. Gyerekek gyerekkorának tönkretétele, amikor már nem egy hittanosunkat ki kellett ragadni a családjából, mert erőszakot követtek el ellene. Aztán eszembe jutott egy régi-régi történet, ez máshol történt, és igazán régen volt már. Valaki mondta, aki szeretett volna megkeresztelkedni, ilyen 20-30 között évi fiatal nő volt, szeretett volna megkeresztelkedni, konfirmálni, és azt mondta, hát ez nem fog összejönni. Ő komolyan vette a megbocsátás parancsát, és azt mondja, nem tudok megbocsátani a nagymamámnak. Tönkretette a családi életünket, a szüleim szerették egymást, minden jó lett volna, de ő minden nap átjött, és minden nap kirobbantotta a cirkuszt, és minden tönkretett. Erről szólt az egész gyerekkorom. Régi hittanosom elmeséli, őszi szünet előtt, készül középiskolát váltani, mert az osztályban ki fog készülni. A menő lányok olyan szinten zaklatják ezt a kislányt, hogy már nincs kedve élni. Mert ettől nagyon megijedtem, mert ugye tudunk róla, hogy fiatalok öngyilkosságot is elkövetnek az internetes zaklatások miatt. De aztán megnyugtatott, hogy a szülei mindenről tudnak, és mindent megbeszél a szülőkkel. Osztályfőnökkel nem. Az osztályfőnök nem tud semmit. Mert ez ugye az interneten zajlik. És az osztályfőnök azt hiszi, hogy fú, milyen jó osztályközösség. És közben a gyerekek kikészítik egymást, és én elgondolkodom azon, hogy tizenévesekben honnan ennyi gonoszság? Milyen családban nőttek fel ezek a gyerekek? Milyen bántásokat, milyen sebeket kaphattak gyerekkorukban, hogy ilyennél lettek, hogy most ők készítik ki a másikat? Kedves testvérek, ezt még hosszan lehetne ugye sorolni, hogy jogos a haragunk, sokszor jogos a haragunk, és nehéz a megbocsátás, és akkor most mi legyen, akkor most szabad megkeresztelkednünk, meg konfirmálnunk, meg szabad úrvacsorához járulnunk, hogy nehéz megbocsátani, meg lehetetlen. Két fontos dolgot szeretnék a szívetekre helyezni ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy Jézus megért és együtt érez veled, ha olyasmit követtek el ellened, amit nehéz vagy lehetetlen megbocsátani. Az Isten szeretet. Ne úgy gondolj az Istenre, hogy lehetetlen elvárásokat támaszt neked, hogy nehogy bejussa meg országba. Éppen ellenkezőleg. Hiszen olyan Istenünk van, aki belealászkodott egy emberi testbe, hogy eljöjjön és magára vegye a mi bűneinket is, meg amit ellenünk elkövettek, azokat a bűnöket is, hogy megmentsen engem is, meg a másikat is, aki a bűnt követi el ellenem, vagy amit én követek el a másik ellen. Magára vette, mert mindenképpen meg akar menteni. Mert annyira szeret, hogy azt akarja, hogy hozzátartozzunk és hozzájussunk. Kedves testvérek, nem szabad az igéket kiragadva értelmezni. Hogy most van egy ilyen ige, hogy ha szívetekből meg nem bocsátotok, ti is így jártok. Vagy ha ti nem bocsátotok meg, nektek sem bocsát meg. Ha kiragadjuk ezt az igét, akkor kétségbe esünk. Mert hú, akkor nincs esélyünk. Akkor semmi esélyünk nincsen, hogyha azon múlik az üdvösségünk, a megmenekülésünk, hogy meg tudunk-e bocsátani esetleg súlyos dolgokat is, akkor nincs esélyünk. De nem szabad soha kiragadni az igéket, hanem mindig a teljes szentírás összefüggésében kell minden igét értelmezni. És nem szabad elfelejtenünk, hogy azt is mondja Jézus, hogy amit az övéivel tesznek, azt mintha vele tennék. És amit az övéivel nem tesznek, mintha vele nem tennék. Tudd azt, hogy ha téged bántottak, akkor azzal magát Jézus bántották. Ha veled szemben gonoszak voltak és tönkretettek, akkor Jézussal szemben voltak gonoszak, és őt ugye nem lehet tönkretenni, de ellene volt az a támadás. És a teljes szentírás összefüggésében benne van az is, hogy Jézus az, aki meg tud gyógyítani összetört szíveket. Ő az, aki a nagyon-nagyon rossz állapotban lévő szívünket, lelkünket helyre tudja állítani. Aki meg tud gyógyítani azokból a sebekből, amiket okoztak nekünk. És a másikat is meg tudja gyógyítani, amit mi okoztunk ő neki, sebeket. Az evangéliumnak, az örömhírnek az összefüggésébe kell mindent értelmezni. Ezt is, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy bocsáss meg, hogyha Isten bocsánatát elfogadod, akkor te is bocsáss meg. De azt mondja Jézus, hogy de én segítek, hát azért haltam meg érted, hogy fogadj be a szívedbe, és én fogom a szívedet meggyógyítani, és én fogok segíteni neked abban, hogy sikerüljön a megbocsátás, és sikerüljön a kibékülés, és sikerüljön a kapcsolatok helyreállása. Aztán a másik fontos dolog még ezzel kapcsolatban, hogy amit nem szabad elfelejtenünk, amikor arra gondolunk, hogy hú, hát nem létezik, nem tudunk megbocsátani, ezt nem lehet. Hogy a megbocsátás az nem egyenlő a pozitív érzelmekkel. Nem azt kívánja Isten, hogy azt a valakit imádjad, aki ártott neked, vagy éppen folyamatosan újra és újra és újra árt. Nem arról van szó, hogy valami nagyon-nagyon jó érzéseid legyenek vele szemben. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem ártasz neki. Te nem úgy csinálsz vele, mint ahogy ő veled. Rábízod a dolgot Istenre. Nem állsz bosszút, hanem az ítéletet rábízod Istenre. Majd ő elrendezi. Majd ő ítéletet tart. Eljön az ítélet ideje. Ne kívánd a pokolba, hanem imádkozz inkább érte, hogy megtérjen és megváltozzon, és hogy neki is üdvössége legyen. Ha le tudsz mondani arról, hogy mindenáron visszafizessél neki, az már tulajdonképpen a megbocsátás útja. Ezt azért mondom, mert olyan sokan kétségbe esnek ezen a dolgon, és olyan sokan mondják, hogy hát azért nem veszek kurvacsorát 10-20 éve, mert hát arra a kérdésre, hogy megbocsátottál, hát én nem tudom őszintén mondani, hogy igen. Nekem nagyon tetszett Halmágyon a testvérgyülekezetünkben, hogy ott másképp van feltéve a kérdés úrvacsora előtt. Az ő liturgiájukban úgy van feltéve, hogy igyekezel-e megbocsátani. De nálunk is van ilyen igyekezel-e kérdés, de a megbocsátás nincs belefoglalva. És ott Halmágyon ezt úgy mondták az ő liturgiájuk szerint, hogy igyekezel-e ennek eleget. Tehát igyekezel-e, hogy meg tudjál bocsátani. Benned van-e ez a szándék, ez az akarat? Igyekezel-e megbocsátani? Fiatal keresztényként olyan közösségbe jártam, ahol azt tanították, hogy akkor is meg kell bocsátani, ha a másik nem bánja és nem kér bocsánatot. És aztán most a karantén alatt olvastam az interneten, az egyik lelkész újra és újra fölrakott Luther idézeteket, minden nap volt Luther Mártontól valami idézet, és érdekes, hiába lelkész vagyok, akkor találkoztam először Luther Mártonnak ezzel az írásával, ahol kifejti, igékkel alátámasztva, tehát bibliai igékkel megtámogatva, hogy a megbocsátás feltétele a másik részéről a megbánás és a bocsánatkérés. És ilyen igéket hoz, amikor az Úr Jézus mondja, hogy ha újra oda megy a te atyád fia, és bocsánat, bocsáss meg neki, 70-szer, 7-szer is, hogyha azt mondja, bocsáss meg neki. Luther Mártonnak ez volt a véleménye. Hát ebben a kérdésben keresztények álláspontja úgy tűnik, hogy eltér, de érdemes ezen is elgondolkodni, hogy ha a másik újra meg újra bánt, és nem bánja meg, és nem kér bocsánatot, sőt egyértelművé teszi, hogy továbbra is bántani fog, hát meg lehet, hogy nem erre vonatkozik Jézusnak ez a parancsa, hogy meg kell bocsátani. Nem gondolom, hogy ki kell szolgáltatni magunkat annak, aki újra és újra bánt. Volt erre is példa, hogy valaki panaszkodott, hogy de hát nem bocsátott meg a házastársát. Hát nem tudom, hányszor megverte már a házastársát, és akkor már azt mondta, hogy oké, én megbocsátok, de együtt élni már nem akarok vele. Hát ez már milyen megbocsátás? Hát a megbocsátás az nem egyenlő azzal, hogy kiszolgáltatjuk magunkat ész nélkül, bölcstelenül, hogy na, hadd bántson újra, meg hadd bántson újra. Erre is van bibliai ige, hogy Jézus sem szolgáltatta ki magát az embereknek, amíg el nem jött az ideje. A János evangéliumának az elején van ez az ige, hogy nem bízta rá magát az emberre, mert tudta, hogy mi lakik az emberben. Ez is megfontolandó. A felolvasott szakasz előtt az elveszett juh példázatát mondja el Jézus, amiben nagyon egyértelműen kijelenti, hogy ő azért jött, hogy megmentsen. A 11. versben mondja, hogy az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett, aztán elmondja az elveszett juh példázatát, és azt mondja, ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elveszten egy is egy kicsinyek közül, és utána jön az a szakasz, amit felolvastam az elején. Tehát azt mondja Jézus, hogy ő azért jött, hogy megmentse őt is, aki bántott téged, meg megmentsen téged is, aki nehezen tudsz megbocsátani, vagy egyáltalán nem tudsz megbocsátani. Jézus ezért jött, ezért szeretett, ezért halt meg, mert ő viszont meg akar nekünk bocsátani, nekünk is, meg a másiknak is, meg akar menteni. És ez egy ilyen nagyon jó érzés a lelkünknek, hogy Lehet, hogy nehezen megy a megbocsátás, meg olyan lehetetlennek is tűnik, és akkor mi lesz így? Nem tudok megbocsátani, akkor hogy várom el, hogy Isten is megbocsásson? De ő a kezdeményező. Először ő bocsát meg. Ő bocsát meg, ő tisztít meg, ő költözik be az életünkbe, a szívünkbe a Szentlélek által, és ő fog segíteni, hogy sikerüljön az ő parancsa szerint élni. Amikor Halmágyon volt ez a kérdés, hogy igyekezel-e a megbocsátásra, akkor tulajdonképpen ebbe az van benne, hogy jó, én elhatároztam, hogy engedelmeskedni akarok Jézusnak, de akkor Jézus pedig gondoskodjon arról, hogy ez sikerüljön is nekem. Én szeretnék engedelmeskedni, nem mondok nemet Jézus parancsának, de hogyha tényleg van az Isten, és tényleg feltámadt Jézus, és tényleg él most is, és tényleg elküldte az ő szent lelkét, akkor igaz kell, hogy legyen, hogy ő ott van a szívembe, és ő munkálkodik, és ő megadja azt, hogy sikerüljön az engedelmesség, akár még a megbocsátás kérdésében is. Kedves testvérek, a felolvasott szakasz pedig nem is a ellenségekről szól, nem aki háborút indít ellenünk, meg direkt tönkre akar tenni. A felolvasott szakasz közeli ismerősökről szól. Azt mondja Jézus, hogy a testvéred. Lehet gondolni vérszerinti testvérre, rokonra, de gondolhatunk lelki testvérre is, akikkel testvérek vagyunk a hitben. Sokszor előfordul, hogy nem az élet tönkretételéről van szó, hanem valami sokkal kevesebb miatt tart az örök harag, rokonok, szomszédok vagy gyülekezeti tagok között. Hát volt ilyen eset, hogy ó, nem szólok hozzá 20 éve, mert megmérgezte a macskámat, aztán a másik mondta, hogy az a macska megfojtotta a díjnyertes postagalambomat, és ő nem akadályozta meg, hogy a macska ezt ne tegye, és 20 éve nem szólnak egymáshoz. Másik esetben 10 éve tart a harag és az egymással nem beszélés. Presbiteri ülésen csúnyán megsértették egymást a többiek előtt. Ez nem a mi gyülekezetünkben történt. Presbiteri ülésen csúnyán beszéltek egymással. Mind a kettő úgy gondolja, hogy a másik megalázta őt a többiek előtt. Inkább lemondtak a presbiteri tisztségről, meg inkább nem vesznek úrvacsorát, meg nem járnak gyülekezetbe. Tart az örök harag. És Jézus erre azt mondja, hogy meg kell beszélni. Meg kell beszélni. Először 4 szem közt. Szóval, ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg 4 szem közt. Ha hallgat rá, megnyerted a testvéredet. Érdekes egyébként ebbe belegondolni, hogy Luther Márton azt mondja, hogy hát kérjen az illető bocsánatot, és hogyha bocsánatot kér, akkor kötelességed megbocsátani. Ha nem bánja meg, meg nem hajlandó bocsánatot kérni, akkor az más. Viszont itt Jézus azt mondja, hogy jó, jó, de annyit azért mindenképpen tegyél meg, hogy legalább jelezd neki, hogy van miért haragudnod, hogy van okod a haragra. Lehet, hogy ő nem is tud róla, hogy neki meg kéne bánni valamit, vagy meg kéne valamiben változnia. De hogy kommunikálni kell. Nem úgy, mint múltkorában is volt az eset, hogy ő nem akar semmit megbeszélni. Ő neki ehhez nincs kedve, hogy ő bármit is megbeszéljen. És az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy meg kell beszélni. Először 4 szem közt, nem rögtön kiírni a Facebookra, 4000 fős csoportba. Elmenni meg. Nézd, nagyon rosszul esett, amit a múltkor mondtál. Mások is hallották, megalázó volt. És jó esetben akkor azt mondja, hogy hát nem is gondoltam, hogy ezzel ennyire megbántottalak, bocsánatot kérek. És akkor kölcsönösen bocsánatot kérnek, és aztán meg lehet, hogy utána szent a béke. De nem lehet beszélgetés nélkül, kommunikáció nélkül tovább lépni. Az az alap. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ha ez nem működik, még utána sem a Facebookra való kiírás következik, hanem 1-2 embert vonjál be. Vonjál be 1-2 embert. a házad előtt parkol, nem feltétlen 4000 embernek a tudomására kell hozni fényképpel együtt. Beszéld meg, nem hallgat rád, többi szomszédot is hív segítségül. A mediátorok jól jönnek, és nagyon pozitív példákat tudunk arról, hogy mediátorok, közvetítők tudnak békíteni. Állítólag az üzleti életben is sokkal jobban működik, mint a bírósági pereskedés. Aztán, ha ez sem működik, akkor jön a gyülekezet. Még mindig nem a 4000 fős Facebook csoport. Beszéld meg a gyülekezetben. Lelkésszel, presbiterekkel, bibliaórai közösséggel. Persze, hogyha a lelki testvéredről van szó, akkor nyilvánvaló ez a helyes út. És a keresztény gyülekezetnek olyan közösségnek kell lenni, ahol a tagok egymásért imádkoznak, egymást bölcsen tanácsolják, ahol le lehet rakni a terhet, ahol gyógyulnak a sebek. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ha ez sem jön be, akkor tekintsd úgy, mintha pogány lenne, vagy vámszedő, vagyis tekintsd úgy, hogy megtérésre van szüksége. Ő benne még nem a Szentlélek munkálkodik. Ha nem akar békülni, nem akar jobb belátásra jutni, nem akar jó kapcsolatban lenni, hanem ennek teljesen ellenáll, akkor ő benne még nem a Szentlélek munkálkodik. Imádkozz érte, hogy elfogadja Jézust, mint megváltóját. Jézus tudja az ő szívét is megváltoztatni, meg a tiedet is. És az Úr Jézus nem csak példát mutat a megbocsátásra, ugye a kereszten azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem azért vagyunk keresztények, mert hogy követünk el egy jó példát, de aztán ez úgysem sikerül, akkor hiába való az egész. Nem, hanem az Úr Jézus új szívet ad. Megbocsátásra képes szívet. Illetve megbánásra és bocsánatkérésre képes szívet. Éppen néztem a mai útmutatói igét. Az egyik, ami a mai napra van, szintén Jézus mondja, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Hát a szövegkörnyezetben ott az anyagi javakról van szó, de szerintem a lelki javakra is érvényes. Keresd a Jézussal való kapcsolatot. Légy vele kapcsolatban. Erősödjön a Jézussal való kapcsolatod. És akkor sikerülni fog, ami most lehetetlennek látszik. Akkor sikerülni fog, ami most túl nehéznek látszik. Az egyik lelkésztestvér ezt a történetet, szemléltető történetet ajánlja a prédikációhoz. Két jó barát vándorolt a sivatagban, a hosszú út alatt vitába keveredtek egymással, aminek az lett a vége, hogy az egyik arcul csapta a másikat. Az anélkül, hogy egy szót is szólt volna, letérdelt, és a következő szavakat írta a homokba, ma a legjobb barátom pofon vágott. Kénytelenek voltak együtt folytatni az útjukat, míg egy oázishoz nem érkeztek. Itt elhatározták, hogy lemossák magukról az útporát, és megfürdenek a tóban. A két barát közül először az merült el először a habokban, akit a másik megütött. Nem ismerte a vizet, így hamarosan bajba került, és fuldokolni kezdett. A másik ekkor életét kockáztatva utána ugrott, és az utolsó pillanatban sikerült kimenteni a tóból. Miután a fuldokló magához tért, keresett egy követ és belevéste, ma a legjobb barátom megmentette az életemet. Erre megkérdezte őt a másik, amikor megütöttelek, a homokba írtad a gondolataidat. Most, hogy megmentettelek, a kőbe vésted a szavaidat. Miért? A sértett barát így felelt, ha valaki megbánt vagy megsért bennünket, a homokba kell leírnunk, hogy a megbocsátás szele elfújhassa. De ha valaki jót tesz velünk, kőbe kell vésnünk, nehogy a szél, a víz, vagy bármi is elfelejtesse velünk. Gondolom, hogy sokan vagyunk itt, akik rögtön gondolunk Pintér Béla homokba írva című dalára, ami erről szól. Homokba kell írni, ami annyira fáj. Hadd vigye a szél. Oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Majd most az imádság után meghallgatjuk ezt a dalt. Ki is lesz vetítve a szöveg hozzá. Ezt a dalt érdemes aztán otthon is a YouTube-ról újra meg újra meghallgatni. mert jó dolog kibékülni. Jó dolog újat kezdeni egy kapcsolatban. Jó dolog nem veszni hagyni a kapcsolatokat. Mert hogy a kapcsolatainkat veszni hagyjuk, akkor mi marad? A nagy magány? A teljes magányosság? Ami tulajdonképpen maga a pokol? Ne hagyjuk veszni a kapcsolatainkat. Tegyünk érte. Véssük kőbe, ami jó, írjuk homokba, ami rossz, ami felejteni való. És legfőképpen az Úr Jézussal való kapcsolatunkat ne hagyjuk veszni. Az ő kapcsolatunk legyen élő. Az ő vele való kapcsolatunk legyen egyre erősebb. Egyrészt, mert ő az út a mennybe. Ő az élet, általa lehet életünk, és ő az igazság. És hogyha Jézus az igazság, akkor működik a benne való hit, a benne való bizalom. Ha ő tényleg feltámadt, és tényleg él, és tényleg elküldte az ő szent lelkét, ha ő tényleg az út, az igazság és az élet, akkor kell, hogy működjön a mi szívünkben és a mi életünkben is. A vele való élő kapcsolat, a megbocsátás, a szeretet. Kedves testvérek, az interneten nagyon sok írás és videó található csodálatos megbocsátás történetekről. Egészen odáig menőleg, hogy valaki a gyermeke gyilkosának is meg tudott bocsátani Jézus segítségével. Nem Jézus nélkül, az lehetetlen. Bár tudunk a saját egyházunkból is példát, egyik lelkésznőt meggyilkolták, és a gyilkosnak az egyetlen látogatója a börtönbe az áldozat édesanyja volt éveken keresztül. Lehetséges a megbocsátás, de nem Jézus nélkül, hanem Jézussal. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, azért vagyunk hálásak, mert te megbocsátasz. Mi teljesen elhagytuk a Teremtő Istent, a mindenhatót, az örökkévalót. Megyünk a magunk feje után. Sokszor nem is törődünk azzal, hogy mi lenne az Isten akarata. És mi megérdemelnénk azt, hogy ne kapjunk megbocsátást. De te igaz Isten vagy, nem törődtél bele, hogy elveszünk, hanem utánunk jöttél, elveszett jók után, mi megkeressél, hogy megmentsél, hogy magadhoz visszavigyél. Nem érdemeltük meg a megbocsátást, és te mégis ezt ránk tukmálod, de te meg akarsz bocsátani, bárcsak el tudnánk ezt fogadni, bárcsak be tudnánk téged teljesen fogadni a szívünkbe, az életünkbe. Hogy a te megbocsátásodból élve, a te szent lelked erejével nekünk is sikerüljön a megbocsátás, meg a te utadon járás. Te változtasd meg a szívünket, az életünket. Te vezess bennünket a te utadon, hogy eljussunk a te országodba, ahol te elkészítetted a helyet számunkra. Segíts hinni, segíts bízni, segíts rád hagyatkozni, segíts engedelmeskedni. Amen.